Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A múlt hétvégén tartották Mátra-Verebély-Szentkúton a sajtóapostolok, vagyis az egyházközségi és egyházmegyei kommunikációs munkatársak 14. országos találkozóját. A szakmai programok mellett a megújult nemzeti kegyhely múltjával és jelenével is ismerkedhettek. A mai műsorban a hallgatókat is ilyen szentkúti ismerkedésre hívom. Segítőink lesznek Justin Péter és Hitvese Dorottya, akik a ma is eleven palóc zarándok hagyományokról szólnak, valamint Varga Ottóné Magdika, aki az öltöztethetők egy szobor, vagyis a Szűzanya Szabója ruhatárosa. Ízes palóc beszédükért, nagy szívükért, szép énekeikért ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni.
Eljöttünk te hozzád, Jézusnak szent anyja, mennyi sok szenvedés, mennyi bánat van ma. Szűzanyánk Mária, ne hagyd minket árván, a szentkúti templomban szeretettel vársz ránk. Justin Péter vagyok, rimóti származású, 1982-ben születtem, úgyhogy belenevelődtem ebbe az egészbe, mert hát ugye nálunk nagy boldogasszony napja a főbúcsú, és ilyenkor mi mindig jövünk, és hát ugye az ember, ahogy felcseperedik, ebbe belenő, belenevelkedik.
Rimóc hol van? Balassagyalatalan
valahol? Rimóc az Széchenytől 4 kilométerre, úgyhogy még azt is mondhatnánk, hogy mi is a ferenceseknek a vonzás körzetében vagyunk, ugye a Széchenyi Ferences Kolostortól 4 kilométerre, és hát ugye oda is régebben még élőbb kapcsolat volt, mikor még Barsi Balázs atya volt Széchenyben, meg Márk atya, mert akkor még Ferences harmadrend is működött a községbe. Sajnos most már azok az idősebbek kihaltak, de még az emlékük, meg a ferences kapcsolódás mindig megvan. Egyébként levéltáros vagyok, történész levéltáros, a Váci Egyház megyei levéltárban dolgozom, úgyhogy így több oldalról is, egyrészt mint résztvevő, másrészt ugye a történész szemével is, meg ugye a forrásokban is kutatva több dolognak tudtam így utána nézni, több nagyobb rálátásommal úgymond ezekre a dolgokra. A gyerekkorom óta gyűjtöm is a búcsús énekeket is, ugye nálunk nagyon sok van, mert voltak nagyon jó előnekeseink, akiket én végigjártam, vagy akit már végig sem tudtam járni, már csak a hírét hallottam, és a családot kerestem fel, ahol még nézték ezeket az énekeket, meg ezeket a régi ponyvákat, amikre ezek az énekek valamikor ki voltak nyomtatva.
Feleségedet
mutasd be, légy szíves. Ő Fóti. Ővel a Győrben, a Szent László búcsúban ismerkedtem meg, és őt is gyakorlatilag hát magával ragadt ez a palóc világ, mert ugye annyira élő még mindig ott.
Meg a Rimóci fiatal.
Hát igen. Először nagyon tiltakozott a viselet ellen, hogy ő ez neki nem, aztán azóta leseveti szinte, mert minden vasárnap abban jár a templomban.
Dorottya.
Fót bár kicsit határterület, de azért még a palóc vidékhez sorolható, tehát hogy ott van törekvés arra, hogy megőrizzék ezeket a hagyományokat, bár tény az, hogy ami Rimócon van tényleg az élő kultúra, meg az az egész közösségbe beágyazottsága a kultúrának, az nagyon kevés helyen van így. Amivel Péteren keresztül találkoztam, illetve amit Péter is képvisel, az valami olyan egyedüli, olyan tényleg magával ragadó valami volt, hogy beszippantott egész egyszerűen. Tehát nem csak Péter egyénisége, hanem ez az egész kultúra is, amit képvisel, és valóban így voltam a viselettel is, hogy hát ez nekem nagyon idegen, hát én nem vagyok Rimóci, én hogy vegyem fel ezt, és hogy ezzel is most úgy vagyok, hogyha ezt fölveszem, hogyha ezt tényleg magára öltözi az ember, akkor nem csak a ruhát veszi fel, hanem a ruhával együtt tényleg magára veszi azt az egész történetet, ahogy ez kialakult, hogy miért van a válkendő, hogy miért kell, hogy ugye fedett legyen a vál, mert úgy alakult ki, most már ugye fedi az ing is, de kell a válkendő, és hogy mit veszek fel, hogyha így hordom a hajamat, hogyha úgy hordom, hogy ugye a Máriás lányoknak az a gyönyörű nagy, fehér, szinte ilyen abroncsos ruhára emlékeztetően széles, nagy, gyönyörűséges ruhája az mit képvisel ugye a mennyasszonyi viselet, és hát a Máriás lányok a legszebbet veszik fel Máriának, amit felvehetnek, hogy ez mind-mind benne van, és ez az, amitől még többet jelent az a viselet, mint hogy egyszerűen fölvesz az ember egy szép ruhát.
Tehát mire asszonynyá cseperedtél, Máriás lány lettél?
Mondhatni, ami olyan szempontból érdekes, hogy eredetileg, illetve hát régebben úgy volt, hogy a Máriát azok a lányok vihették, ugye, akiknek még vagy nem volt komoly udvarlójuk, vagy tehát, hogy ugye férjezetlen lányok. Viszont nagyon nagy szerepe volt abban ennek a Máriás mozgalomnak, hogy tényleg anyává, keresztény feleségé, keresztény anyává nevelődjenek a lányok, hogy Mária példáját követve, hogy a Máriának a lelkületébe nőjenek bele, tehát, hogy úgy mentek férjhez, hogy akkor ott volt mögöttük tényleg egy ilyen vallási háttér, hogy nekik mit kell tudniuk, hogy hogyan gondolkozunk bizonyos dolgokról. Ilyen szempontból érdekes, hogy mikor én bekerültem ugye Péteren keresztül, akkor ez már egy komoly kapcsolat volt, de hát most már ez ugye így átalakul, hogy most is a Máriás lányok ott Rimócon bár visszajárnak, de hogy azért ugye sokan járnak ide-oda egyetemre, felborult egy kicsit az élet, tehát hogy most ezek föllazultak, tehát hogy olyan is előfordul, hogy férjes asszonyok még visszaállnak a Mária alá.
Dorottya, te mit csinálsz a civil életben?
Én énekzenetemként dolgozom, mert egyházzenét végeztem, úgyhogy erről az oldalról is nagyon érdekes.
A zarándoklat hogyan zajlik, hogyan szerveződik, hogyan indulnak útra, mikor indulnak útra?
Maga az egyházközség, meg a közösség, ugye egy hagyományos egyházközség, úgy mondjam, hogy nálunk nem csak az, hogy vasárnap akkor elmennek a templomba, és akkor a misén részt vesznek, hanem azért ünnepnapokon és az első pénteket is tartják, meg vannak olyan ajtatosságok, amiket részint a templomba, de nagyon sok mindent otthon háznál még megtartanak. Vannak kilencedek, Lurdi kilenced, Szent Család járás van, és az nagyon, nagyon is sok helyen. Van olyan Szent Család is, hogy külön a férfiak, mert van nálunk egy katolikus férfi szövetség, és külön a férfiak jönnek össze a Szent Család járást elvégezni.
Ez adventben?
Igen. Aztán márciusban megint csak a férfiak, de a templomban is végzik a Szent József kilencedet, úgyhogy több ilyen van. Januárban van nálunk egy nagy ünnep, a Szűz Mária mennyegzőjének ugye volt régen, benne volt a naptárban, és most már az kikerült, de nálunk még ugye megtartjuk. Ez is egy szép ajtatosság, egy majdnem 3 óra hosszás, amiután hát gyakorlatilag tényleg mennyegző, mert imádságok, utána ételszentelés, és akkor eszünk, iszunk, mulatunk, jön a rezesbanda, fújja, táncolunk, szóval ez egy ilyen szép esemény. És hát van ilyen az év során több is, és azt ugye nekünk a nagy zarándoklatunk az nagy boldogasszonykor van. Valamikor még nem ez a világ volt, akkor pünköstkor jártak, akkor jobban ráértek, és akkor utána került át valahogy nagy boldogasszonyra, és hát gyakorlatilag ugye erre készültek előre. Mert ugye úgy, hogy most már ugye a nagy búcsú, az ugye hétvégén van, annak idején ugye, ahogy esett nagy boldogasszonykor, akkor mentek, úgyhogy 2 napra eljöttek. Úgyhogy arra ugye úgy is készültek, hogy össze kellett készíteni, amit visznek magukkal, kimegy, kimarad, megbeszélni. Meg hát ugye egymást is, most is így van egyébként, hogy egymást is biztatják, hogy akkor gyertek ti is, menjünk együtt, és ugye a plébánossal is mindig megbeszéljük a dolgokat, mostanában ez már ugye rám marad, mert ugye annak idején, mondom, úgyis én is úgy csöppentem bele, hogy ugye én is jártam a gyalogosokkal, akkor te tudod az olvasót, akkor mondjad a te az olvasót, akkor tudsz énekelni, és akkor énekelj, akkor segíts az énekvezetésben. Meg az, hogy akkor te ismered az atyákat, mert ugye Peregrin is a házfőnök is akkor járt egyetemre oda a Pázmányra, amikor én, úgyhogy jó kapcsolat alakult ki, úgyhogy így maradt, hogy akkor én akkor tartsam vele, meg a rendházzal, meg a ferencesekkel a kapcsolatot, és valahogy így maradt ez a dolog rám.
És gyalog jöttetek, és jöttök ma is?
Igen,
gyalogos
zarándoklat. Ugye ez azt jelenti, hogy 5 órakor indulunk, tehát 5 órakor már mindenki fent van a templomba, akkor kapunk szentségi áldást, akkor ott van a rezesbanda, meg ott vannak a harmonikások, azok végig kísérik a menetet, lemegyünk ugye a falu közepén egy dombon van a templom, 7-800 métert lemegyünk, van egy a falu szívén egy kis kápolna, és oda még ugye, akik nem jönnek el velünk, azok is kikísérnek bennünket. Ott van a búcsúszkodás, és akkor onnan indulunk útnak. Ugye addig mondom, a rezesbanda meg a harmonikások kísérnek, hozunk lobogókat, régebben a hordozható Mária szobrot is hozták, most már azért jobban féltjük, mert volt már vele úgymond baleset, mert volt, hogy a rázkodásnak köszönhetően eltört, hogy inkább most már ezt nem kíséreljük még, hanem kocsival hozzák elénk a két helyre. Na hát, és onnan kápolnától ugye útnak indulunk, megvannak azok a szokásos megállók útközben, az olyan 27-28 km, hogy még azt sem mondanám, hogy sok, hát mert az abasáriak kétszer annyit, vagy háromszor annyit mennek. Még a gyöngyösiek is nagyon sokat mennek, úgyhogy hozzánk képest jóval többet. Úgyhogy megvannak azok a szokásos megállóhelyek, ahol pihenünk, Az önkormányzat is nagyon támogatja ezt, úgyhogy a polgármester is el szokott velünk jönni, plébános is. Az önkormányzati autó az szokta menetet így kísérni, vagy két helyre eléjük jön, és akkor visz frissítőt, vizet, meg kávét, meg ilyesmit. Közben ugye a rózsafűzért imádkozzuk, énekelünk. A plébános ott van, akkor lehet ugye lemaradnak, és akkor lehet gyónni. Akkor ugye így kellünk a, gyakorlatilag a Cserháton. Települést nem nagyon érintünk, mert kimegyünk Lóc felett a Szerpentinre, ott leballagunk. Egy műutas szakasz jön, ott átmegyünk a Kőbányán, Zsonypusztánál, és gyakorlatilag Bárkányt érintjük valamennyire, és egyetlen lakott település, amin keresztül haladunk, az Márkháza.
Reggel 5-kor találkoztok, és akkor mikor értek ide? Tehát ez a 27 kilométerre egy egész napotok van?
Igen, hát gyakorlatilag úgy van, hogy 5-kor, ahogy találkozunk, és olyan 1 óra felé szoktunk ide érni.
Szombaton, ugye?
Igen.
És akkor itt vagytok vasárnapra is. Na most, amíg nem volt ez a komfortos, hideg-meleg, vizes, zuhanyzós zarándokszállás, akkor...
Most se használjuk.
Most se használjátok? Mert?
Hát egyrészt, mert Nagyboldogasszonyra van nincs hely. Ma Nagyboldogasszonykor le van az összes, az előző le van az összes hely foglalva. A másik meg az direkt az, hogy nem pihenni, még nem a komfortban jönnek ide az emberek, hanem azért, hogy kiszakadjanak a mindennapi életből és egy kicsit tábori körülmények között. És ugye úgyhogy mi is szoktunk az Almáskertbe sátorozni, ami itt az Arandokház előtt
van. Almáskertbe vagy Almáskertbe?
Almás.
Almás.
Igen.
Almás. Ahogy Palotra mondod, állomásnak értettem, de Almáskert.
Ott szoktunk sátorozni. És ugye a férfi szövetség jön, ugye azt megfogadtuk, hogy mikor itt vagyunk, akkor mindig főzünk az arandokoknak. És mindig fel van téve a katlan, és valami fő, hogy mire ideérnek, addig legyen nekik meleg étel.
Most végig énekeltek, imádkoztok, amikor jön a csapat.
Igen.
És a te, meg a elődjeid feladata az, hogy ki ne fogyjatok a szuszból, az imából, az énekből, ugye?
Hát mostanában ugye ebből 2-3 évben most már nem én vezetem őket, mert mostanában ugye az általában Peregrin hív, hogy itt is segítsek a kegyhelyén, úgyhogy én már csak a bevonulásnál szoktam itt segítkezni, ugye azt megszervezni.
De azért a repertoáron szóljál, mert biztos hát, olyan énekeit, nem a hozsanna van a kezetekben
nem,
csak.
Nem, hát a Szent Kuti könyv főleg, meg vannak azért saját énekek szép számmal.
El is énekelnél nekünk esetleg olyat, amit csak ti tudtok, és amit nagyon szeretnek a rimóciak?
Hát ugye van a beköszönő énekünk, az igazából hát úgy a miénk, hogy Bablene Feri bácsi kantor hozta, ha minden igaz, mert megyeri ének, ugye a megyeri kantor tanító, mikor 45-ben hazajött a frontról, akkor ő írta. Eljöttünk te hozzád, Jézusnak szent anyja, mennyi sok szenvedés, mennyi bánat van ma. Szűz anyánk Mária, ne hagyd minket árva, a Szent Kuti templomban szeretettel vársz ránk. És ennek van több verszak, és ez a beköszönő életünk általában.
Tehát a beköszönés azt jelenti, hogy mikor a kegyhelyre megérkeztek?
Igen. Annak is ugye úgy szokott, vagy régebben úgy volt most már, de azért most is, hogy ugye megérkezünk, mikor még nem volt ez a nagy kiépítettség ott a kútnál, ugye azt mi úgy hívjuk, hogy köszvényes kút. Ott szoktunk megmosakodni a sártó, mert azért gondolhatják, mikor bejövünk, főleg mikor rossz idő van, tiszta sárasak vagyunk. Még ott szoktak a lányok felöltözni, ugye Máriási anyagot öltöznek fel. És oda jön elénk a rezes banda is, és onnan szoktunk bevonulni. Most már nem egészen úgy van, mert akkor, mikor jöttünk, mehettünk is be, de most már ugye állandó program van, nagy mise van, litánia van, úgyhogy most ki kell találni, hogy mikor, mi az, amikor be tudunk menni. De régen ez ugye nem így volt, és akkor ugye valaki elé ment, hogy szóljon, hogy akkor harangozzanak, mert akkor ugye meghúzzák a harangokat. Nekünk külön kiváltságunk volt akkor, hogy mikor nagy búcsúban, akkor meghúztak nekünk az öreg harangot és a nagy harangot is, és akkor úgy vonultunk be. Valaki ugye mindig a ferencesek közül fogad bennünket, szentelt vízzel meghint, és úgy vonulunk be a templomba Máriával, Rezes bandával, úgyhogy ez mindig nagy élmény.
Dorottya.
Mostanában ez általában úgy szokott lenni, ugye mióta 1-2 éve ugye itt már szolgálatban vagyunk, hogy hát van 1-2 idősebb, vagy nagyon kisgyermekes, vagy olyan egészségi állapotú ember, aki gyalogos zarándoklatnak nem merne kivágni, az lejön kocsival. És mikor megérkezik a gyalogos zarándoklat, ugye most már telefonon megy a kapcsolattartás, általában Péteri az a kiváltság, hogy szól a valaki illetékes ferences atyának, hogy akkor lehet kijönni, fogadni, mert megérkeztek arra a pontra, hogy mindjárt ideérnek, és akkor a kocsisok is kimennek oda, és együtt tudunk bevonulni mind az egész közösség. Úgyhogy ez is megoldódik, bár ugye a technika és hát ez a felgyorsult világ egy teljes átalakulást eredményezett, de úgy tűnik, hogy a búcsújárásnak a szokása az nagyon szépen tudja ezeket egyrészt felhasználni, ezeket a technikai újításokat, másrészt pedig ezekhez a megváltozott körülményekhez nagyon rugalmasan tud alkalmazkodni.
Dorottya, mi a kedvenc Rimóci éneked?
Van egy nagyon emblematikus, nagyon-nagyon kedves. Az az elköszönő ének szokott lenni nagyon sokszor.
Van-e, aki ne szeretné a Szűz Máriát? Miden hozzánk így intézi anyai szavát? Mindnyájon én hozzám jöjjetek, letörlöm bánatos könnyeiteket.
Említettétek, hogy a rimóciak nem hagyják magukat, és úgy csinálják, ahogy megszokták. De hát ezzel együtt azért itt nagy változások vannak. Otthon érzik magukat a rimóciak továbbra is, vagy úgy érzik, hogy egy kicsit elvették tőlük azt a kicsit lompos, kicsit ütött-kopott Szentkutat, mert hát most tényleg 21. századi lett Szentkút, de a rimóciak hogy érzik?
Más. Igyekszünk megszokni. Úgyis a miénk, ahogy van, hát az olyan, mint a gyereknek az édesanyja, hogyha öregszik, és ha más is, az úgyis az övé.
És ha fiatalodik, akkor is.
Akkor is. Szóval az nem lehet más. Meg kell szoknunk. Volt, ami annyira nem tetszett, nem aratott, megtetszett, de hát majd megszokjuk.
Mert régebben a szabadtéri misézőhelynek a apszisában az Lurdi barlang volt mostanáig, és a Lurdi barlang most átkerült a keresztút hegyoldalában nagyon szépen kialakítva. Most tényleg a magyar szentek, a ferences vértanúk, a szűzanya, az egész ütvtörténet bele van komponálva. A rimóci asszonyok megszeretik-e?
Megszeretik, mert ahogy magyarázzuk, meg ahogy beszélgetünk róla, megérzik, meg megértik, mert azért nekünk ezek, amikor ugye főleg a Mária életének az eseményét ábrázolva vannak, nekünk ezek az a régi énekekben benne vannak azért. Akar az angyali üdvözlet és azok a finom motivumok, akár ugye Mária mennybe menetele, azt is ugye szoktuk ünnepelni, hogyha amikor vagy úgy esik hétvégére, akkor megint csak jövünk virasztani, vagy 14-én általában megtartjuk a virasztást, mert erre is van egy külön ajtatosság, a Mária halála, és annak is nagyon szép énekei vannak, azt is meg szoktuk tartani. És ezek azért benne vannak, hogy Isten vevi a kezébe, és vitte föl nagy kegyesen, hogy ezek megvannak a népénekeinkben, szóval ezek úgy nem is annyira idegenek tőlünk.
Szentkút kisugárzásáról szól. Az ország és a világ minden részéből jönnek, de azért azok, akik minden évben visszatérnek, ahol, ahogy a rimóciaknak benne van az életében, az, hogy az év egy adott hétvégéjén útnak indulnak, melyik körzet és hogyan zajlanak ezek az arándoklatok?
Az, hogy melyik körzet, azt igazából ugye gyalogosok most már csak innen tényleg a közvetlen környékről, de valamikor mondják, hogy akkor még Baranya megyéből is, meg Bácskából, meg onnan Gyula környékéről is felzarándokoltak gyalog, azoknak volt egy hét is, de akkor még ugye más volt az emberi élet, még sokkal lassabb, meg ugye aratás után gyorsan otthagytak minden csapat papat, és akkor eljöttek Szentkútra búcsúba. Főleg olyan helyekről, ahova valamikor palócokat telepítettek. Azok nagyon szívesen is visszajártak, ugye, mert azok magukének érezték, még olyan távolságból is. Most már tényleg csak innen a Mátrából, a Cserhatból, szóval a belső palóc vidékről jönnek, de ha úgy veszük autóbuszon, meg kocsikkal, tényleg a Kárpát-medence minden részéből. Temesváriak szoktak jönni Nagyboldogasszonyra, vagy a Nyitra környéki palócság és a Zaboraja is, ők is autókkal, meg buszokkal jönnek ide. És ott is mindenhol megvan ugye az, aki szervezi, ugye Gyöngyösön ugye szerencsés helyzetben vannak, mert ott vannak a ferencesek, úgyhogy ők ezt összefogják, és a ottani házfőnök Kazmér atya, aki vezeti a gyalogbúcsút, énekkel és imádsággal is, meg egyébként is ugye ő vezeti ezt.
De már nem gyalog azért.
Gyalog.
Gyalog?
Gyalog.
Hát az egy 60 kilométer.
Így van.
Az a szerencséjük, hogy Gyöngyösön, hogy ott is ugye van Máriás csapat, úgyhogy ott van egy, tényleg ott is egy nagyon jó fiatalokból álló összetartó és egy nagyon-nagyon erős gárda, akikre lehet építeni egy zarándoklatkor is, de bármi másról.
Hát még ott is Kazmér azt mondja, hogy hál' Istennek most már nem csak a gyöngyösiek jönnek, mert addig úgy volt, hogy jöttek a gyöngyösiek, és a környékbeli falvak csatlakoztak a gyöngyösiekhez. Mondja, hogy hál' Istennek most már azok a falvak is egyre inkább saját gyalogzarándokatot indítanak. Gyöngyös Tarján, Gyöngyös Solymos, meg ezek.
Hányféle búcsú van Szentkúton?
Nagyon sokféle. Itt is van, ugye pünköskor van a férfi zarándoklat. Akkor ugye mieink is, ugye a mi férfi szövetségünkből is, aki ráér pünköskor, akkor szoktak lenni, de van itt a motoros búcsútól kezdve, a ifjúsági, régi rítusú, itt mindenféle van. Katolikus iskola, akik nagyon sokféle van.
Talán érdemes lenne elmondani a beköszönéstől, hogy hogy zajlik, hogy egy zarándok megérkezik ide, vagy egy zarándok csoport.
Azt is ugye régen teljesen másképp volt, mert akkor régen volt ez a három mise, és akkor mi azért szabadabban mozoghattunk. Akkor úgy volt, hogy minden csoport megérkezett, beköszönt a templomba, akkor leültek egy kicsit étkezni, utána délután, az ugye szombatról beszélünk, eljárta minden csoport a maga keresztútját, úgyhogy itt akkor ugye állandóan ment a keresztút a stációkon, hogy ez gyönyörű volt. Mi is ugye rezes bandával mindig. Aztán volt az esti mise, utána volt ugye a virrasztás, volt az éjféli mise, utána folytatódott a virrasztás egészen hatig.
És az éjféli mise mindig a halottakért, ugye?
Igen.
Az elhunytainkért.
Igen, igen. Sőt, mondják a nagyon idősek, hogy régen olyan is volt, hogy még az éjféli mise előtt volt a megholtaknak a kereszt, úgyhogy a megholtakért volt keresztút tartva. Annak volt külön éneke, meg külön hogy hívják, és rájuk emlékeztek az éjféli keresztútba. És akkor utána éjféli mise, virrasztás, reggel a hatkor azt úgy mondták, hogy a barátok miséje, mert akkor tényleg a szerzetesek mondtak közös misét reggel. És volt kismise, valamikor a kismisét, hát ugye úgy volt, hogy az esti misére mindig volt külön meghívott, akit az akkor szentéltek. Mert ugye valamikor még az Esztergom Egyház megyébe tartozott, ugye 80-as évek végén tértek ide-vissza a szerzetesek. Úgyhogy egészen a 90-es évek végéig úgy volt, hogy a szombat esti misét azt új misés tartotta. És akkor a szombati mise, vagy a szombat reggeli az általában a Rimócieknek a privilégiuma volt, hogy ezt a Rimóci plébános celebrálta. Most már ugye ez is átalakult teljesen, és akkor utána volt a nagy mise, és utána indultak így, vagy indultunk haza. Most ugye úgy van, hogy már szombaton van nagy mise, annak a végén, meg a litánia között éppen, hogy be tudunk csúszani, beköszönni. Akkor litánia, utána délután Mária köszöntő, mise, utána megint ilyen énekes Mária köszöntő, akkor van szentségimádás, van keresztút, van éjféli mise, és akkor utána van ilyen szabad virrasztás, és utána reggel ugye megint csak mise, katekézis, nagy mise, litánia. Most már sokkal sűrűbb, sokkal tömöttebb a program.
Tehát lehet mondani, hogy újjászületik, reneszánsza van a zarándoklásnak? Mert sokáig úgy gondolt az ember, hogy az idős generációval együtt elhal.
Ezek a búcsúk arra is, ezek a zarándoklatok arra is, hogy nem csak itt ugye a szűzanyával találkozunk, hanem egymással is, és tényleg a Máriás fiatalok is azért már úgy ismerjük egymást, és akkor itt azért tudjuk, hogy ez a biztos pont, ahol találkozni fogunk.
És a másik, ami nagyon jó ebben, hogy mikor zarándokolunk, tehát hogy nem úgy nőttek bele a fiatalok, vagy nem úgy kerültek bele ebbe a történetbe, nem úgy újult meg, hogy a fiatalok elkezdtek külön utakon járni, és valami saját kis ösvényt kitapostak, hogy valahogy így kacskaringósan hogyan jutunk el a Szűz Máriához, meg hogy hogyan tapasztaljuk meg a magunk kis vallási élményét, hanem hogy a közösség egészébe illeszkedtek bele. Tehát azt vették át, ami adott volt, ami megvolt, ami szerintem azért nagyon fontos és azért nagyon jó, mert így az egész egyházba csatlakoznak bele. Tehát az egyháznak a vérkeringésébe is, és nem egy ilyen külön kis szervet nyitnak, hanem hogy tényleg aktívan át tudják venni azt a munkát, ami ez az egész élő szervezet, és szerintem ezt a közösségtudatot nem csak az erősíti, hogy ugye több generáció együtt van és békésen, és ugyanabban a bár apránként változó, de lényegében azonos hagyományban élnek, hanem ugye a Máriás lányoknak az egymás közötti találkozója is. Tehát, hogy tényleg, hogy szinte azt mondanám, hogy szinte baráti kapcsolatok alakulnak ki így Máriás csoportok között.
A Máriás csoportok ezek szerint Szentkúton van a találkozók, és mint sok településen megvan ez. Milyen múltra tekint vissza ez, és miből áll azon kívül, hogy szépen fölöltöztök?
Egyrészt a Máriás lányoknak van egy ilyen hivatalos találkozója, és szerencsére Gyöngyösön, de ezen kívül, tehát hogy szerencsére nem elégszünk meg ennyivel, hanem mint Péter is mondta, hogy minden egyes búcsom ugye megkeressük egymást. A Máriás lelkiség az azon kívül, hogy szépen felöltözünk.
És ahol... hogy viszitek a saját Mária szobrotokat.
Igen, ugye? Illetve a lobogókat előtte, főleg a fiatalabbak, akik ugye még nem elég erősek hozzá.
Hogy egész így... kicsik, 3 éves kortól már viszik a lobogókat.
Igen, igen. Másrészt, hogy mondom, ez egy szellemiséget is magába foglal. Most például, amikor a Fekete Madonnak egy képe, az ellátogatott egy hétre Rimócra is, mikor így körbejárt az országban, akkor ugye egy hétig különböző állítatosságok voltak, és hát a Máriás csoportnak is ebből ki kellett venni a részét keményen, illetve, hogy tehát egy Máriás lánynak lenni, az mindig felelősség, hogy akkor az ember mégiscsak úgy próbálja élni az életét, meg ahhoz igazítja a tetteit, ahhoz igazítja a hétköznapi viselkedését is, hogy neki méltónak kell lennie ahhoz, hogy ő a Máriát vihesse, illetve hogy ezek a búcsok annyit adnak hozzá az emberhez, meg úgy megtartják tényleg az embert, hogy akkor az ember mindig megkapja azt a további löketet, ami tovább görgeti őt a vallási életében. A másik, hogy ugye egy Máriás lánynak illik, tehát az alap, hogy illik a vasárnapi miséken, ugye betegség kivételével ott lenni, de hogy a májusi litánián is, ugye az első májusi litánia azért illik elmenni, akkor rózsafűzért azt gyakrabban illik forgatni, tehát hogy nincs egy ilyen kőbevésett szabálya, de hogy úgy érzi az ember, hogy ezt akkor komolyabban kell venni, hogyha viszem a Máriát. És az az érdekes, hogy amikor először vittem a Máriát, akkor már ugye jegyben jártunk, és Szent Anna ünnepén, pont a Bérmavédő Szentem ünnepén került a vállamra, mert addig csak lobogót vittem. És hogy tényleg az ember úgy akkor valami mást is megérez belőle. És hogy tényleg olyan örömmel és felelősséggel tölti el az embert.
Eljöttünk te hozzád, Jézusnak Szent Anya, mennyi sok szenvedés, mennyi bánat van ma. Szűzanyánk Mária, ne hagyd minket árva, a Szent Kuti templomban szeretettel vársz ránk.
Olyan ízesen szépen beszéltek, különösen Péter. Ez munka, hogy ne felejtsd el ezt a palóc dialektust?
Hát néha kell ellen dolgozni, hogy ne vegyem át én is, de főleg amikor otthon vagyok, azért ott nem nehéz, mert... ugye nagyanyám is, meg az idősek is, meg azért édesapám is, meg hát ugye tényleg az olyan közeg.
Dorottya.
Az érdekes, hogy nem csak az idősek, hanem hogy ott egy gyermekszkólát indítottam nemrég Rimócon, és a gyerekek is ilyen gyönyörűen beszélnek egymás között.
Hát amíg el nem rontja a kőket, igen.
És Dorottya, meg tudtad tanulni? Tehát te ott úgy beszélsz, mert azért te kicsit budapestiesebben beszélsz, nagyon szép orgánumod van, tehát még nem lettél teljesen palóc.
Nem, de hogy tehát direkt nem fektetek ebbe energiát, hogy ezt megtanuljam, de néha úgy rádöbbenek, vagy ismerősök észreveszik rajtam, hogy valami ragad rám, ami érdekes, de tehát semmi szándékosság nincs ebben.
Péter, lehet-e tudni, hogy mióta járnak a rimóci zarándokok Szentkútra?
Van egy helytörténet ismerősöm, azzal próbáltunk ennek utána menni, hogy mióta is mennek a rimóciak Szentkútra. Addig jutottunk el, hogy mikor a Szentkútik egy helyet a törökök után újraélesztették az 1700-as évek elején, akkor az a Benkovics nevezetű szerzetes, aki ciszterciként idejött, az rimóci származású volt. Eddig jutottunk el, azóta biztos. De hogy előtte meg a török időkben, mert a török időkben is élnek egy hely, akkor is jöttek ide. Hát már akkor nem így volt, hogy a nagy kápolna, vagy a nagy templom, meg ahogy hívják, hanem volt itt egy fakereszt, volt egy kis kápolna, meg volt a forrás, és ennyi. Csak ide jártak. Ugyanez a kör, igen, Gyöngyös környékéről innen, a Cserhátból, úgyhogy akkor is.
És arról nem esett szó, egyébként egy ilyen 20 perc gyaloglásra vannak itt a hegyoldalban a szabadtéri oltár fölötti dombon a remete barlangok. Tehát igen. A török időkben is nyilván hát odahúzódva élhettek itt szerzetesek akkor is.
Hát itt is, meg ott a másik hegyoldalban, Tiribesen is volt remete, mert hogy mikor a tatárok az 1550-es, 60-as években itt legyilkoltak a környéket, akkor a remete temette el őket, úgyhogy akkor is volt, tudjuk, hogy volt itt remete.
Egy-egy nagy zarándoklatot megelőze esetleg egy lelki gyakorlat, vagyis van-e rákészülés a zarándoklatra?
Szerintem ennek van valami olyasmi jellege, mint a takarítás, hogy ilyen egész profán példákkal éljek. Hogyha az ember ugye rendszeresen takarít a lakásában, akkor nem kell kampányszerű nagy takarításokat végezni. Most ugye ez ugye a szerencséje Rimócnak is, hogy ott nem csak a Szentfúti búcsúnak, bár ez kiemelkedő a búcsúk között, de az egész búcsújárásnak van egy hagyománya. Tehát gyakorlatilag mikor is indul a búcsú szezon? Melyik búcsúval?
Hát mi, hogy mikor szoktunk először búcsúba menni, gyümölcsoltókor már akkor elindul, akkor ugye mennek Fallóskútra, szóval majdnem 2 hetente, 3 hetente van egy búcsú, ahol mennek ugye általában busszal. Erre a nagy búcsúra meg ugye különösen készülnek, ez mindenkinek ugye a fejében van, meg a naptárában, meg a... Az eszébe szóval ki sem lehet tenni, hogy... Szóval az nincs, hogy akkor valami nagy bajnak kell lenni, hogyha nem megy Szentkútra.
De olyan különösebb lelki készülés az egyrészt azért nem, mert mondom, tehát hogy szerencsére az a normális, hogy az ember rendszeres havi gyónó meg ugye rendszeresen áldozik. Esetleg annyi, hogy maga a zarándokút az egy jó felkészülés arra, hogy ugye végig imádságban zajlik, hogy mire az ember ide kerül. Addigra már ugye nem a kocsmanóták meg a nem tudom milyen viccek járnak az eszébe, hanem ráhangolódott arra, hogy a gondolataiban ugye Jézussal foglalkozzon, meg az egyház dolgaival, a vallás dolgaival. Gyónással is úgy vannak az emberek, hogy inkább ide időzítik, vagy most már így megoszlik, de hogy itt ugye, hogy nagyon jó lehetőség van, tehát hogy sokan gyóntatnak egyszerre, hogy mindig van olyan atya, aki meggyóntatja az embert, úgyhogy inkább ez az út, ami arra van, hogy tényleg felkészüljenek.
Meg a tényleg maga az készület, hogy már 2 héttel azelőtt már arról beszél az egész haló, hogy akkor megyünk, ugyan mennyien leszünk, ugyan milyen idő lesz. Szóval így belülről nem azt mondom, hogy persze, hogy készül az ember, de így külön lelki, hogy hívják, nincs lelki gyakorlat erre.
Ez egy megszokott rutinkészülés.
Igen.
És mekkora ez a falu Rimóc, és nem fenyegeti a kihalás?
Budapestet is a kihalás fenyegeti.
Jó, hát jó, de sok olyan fal van, amely Budapestnél hamarabb megadta magát sajnos, azért kérdezem, hogy is aggodalommal, hogy Rimóc volt, van, lesz.
Lesz.
Az idősek még hordják a viseletet, a fiatalok már hordják a viseletet. 12 lakzikot. Már nem csak 3 éves kortól, de most van egy 1,5 éves kisbabánk is, akit már gyöngyös sapkába hoznak a szülei. Tehát nyugodtak vagyunk, meg az is, hogy idén ugye Rimócon is volt 12, vagy mennyi lakzi, aki vagy az egyik, vagy a másik fél Rimóci volt. Úgyhogy mi bizakodóak vagyunk.
Jó, akkor iskola is van még? Iskola?
Általában, hogy hívják, hogy ugye van, Nógrádcsépeken csináltak katolikus iskolát, és oda viszik a gyerekeket be.
A Rimócról elszármazottak visszajárnak-e Rimócra, illetve ezeknek a búcsúknak az időpontjához időzítik-e a családi találkozókat?
Ez is egy olyan pont, hogy általában a falunapon meg a boldogasszonyi búcsúba jönnek vissza ők is.
Tehát van, aki már nem is ott lakik, de egyrészt a falu is számon tartja, és Rimócinak számolják. Másrészt joggal számolják Rimócinak, mert ő is számon tartja a falut, és ezeken a nagy eseményeken ott van. Olyan is van, aki már rég Vácon lakik a lány, de visszajön és viszi még a Máriát, és öltözik.
Péter és Dorottya, szerintetek miben különbözik a zarándokút és a turistaút?
Mi úgy különböztetjük meg egyébként, mert a zarándokúton legalább odafelé rózsafüzérünk, imádkozunk, készülünk.
Emélkedéseket olvasunk fel, éneklünk.
Így szoktuk. Mert ugye busszal az idősek szoktak idejönni, ugye, mert hogy van az idősek búcsúja, és akkor jönnek egyrészt, akkor Nyitrára szoktunk menni, buszos zarándoklattal, még a Gyöngyösre is. És akkor ugye odafelé éneklünk, meg a rózsafüzért végezzük.
A híres Rimóci viseletről is mesélj, Dorottya.
Gyakorlatilag úgy csöppentem bele, hogy egyrészt elkezdtem öltözni. És volt egy körmenet, amikor ugye a Máriás lányoknak a vezetője, Rozi néni egyszer csak odajött, és a kezembe nyomott egy lobogót. Így kezdődött.
Honnan lett ruhád?
Hát onnan lett ruhám, hogy egy kicsit tréfásan fogalmazzak, a férjem nagy szoknyavadász. Elkezdett szoknyákat vadászni nekem. És hát mondta, hogy jaj, de csak akkor csak öltöz fel, akkor csak a Mária menyegzőibe, jó, felveszem egyszer, megnézem, hogy áll, és nem tudom. Bár ugye nem az a lényeg, hogy áll, hanem hogy ugye az ember fölöltözte, de akkor már volt mögötte valami, akkor már ugye közelebb volt hozzám Rimóc. És egyrészt, hogy van egy ilyen nagyon érdekes vonás a viseletnek, ezt is Rozi néni mondta, ugye, aki a Máriás lányokat vezeti, hogy szegény már ugye idősebb ő is, és hát fáj a derek, a görnyetten jár. Azt mondja, hogy mondta is a fiam, milyen görbén járok a lakásba. Felvettem a viseletet, hát nem kiegyenesedett az a kutya derekam. Szóval, hogy tényleg valami olyan különleges tartást ad az embernek, hogy egy kicsit más embernek érzi magát benne olyankor az ember, amikor fölvesz, és lehet, hogy ez volt az, ami megfogott. Aztán nagyon aranyosak voltak az asszonyok, mert tehát vannak olyan szoknyáim, amit egyszerűen felajánlottak, hogy ő már ugye idősebb, olyan színűt nem hordhat, de hogy ez olyan szép, meg hogy úgy örül neki, hogy öltözök, akkor hogy ő szívesen nekem adja azt a szoknyát, csak hordjam. És hát akkor így gyarapodtak a szoknyák, meg Péter szerzett innen-onnan, meg egyszer csak így azon kaptam magamat, hogy így van komplett viseletem, és megvan.
Majdnem.
Mondom, tehát, hogy ezáltal szerettem meg, hogy most már nem csak az, amit elsőre láttam, hogy hát ez is egy viselet a sok közül, hanem hogy mondom, hogy ez a sok minden, ami mögötte van, hogy én akkor ebbe a közösségbe illeszkedek be vele, hogyha fölveszem. Úgy van, hogy ugye az advent és a nagybőjt az bőjti időszaknak számítanak, akkor az ember ilyen sötétebb színeket vesz fel, sötét zöldet, sötét kéket, lilát, ugye főleg bőjtben, akkor hát fekete vasárnap még az se, akkor a lila meg a zöld az már cifrálnak számít, de akkor egészen gyászosan kell öltözködni, tehát feketébe. Fekete kendővel ugye az ingválon itt oldalt a vállán szoktak lenni ilyen gyönyörű szép hímzések, hát a gyászos viseletben ott inkább az csak fehér hímzés legyen, hogy ne legyen benne szín, mikor nagyon gyászos, és hát akkor van, amikor meg ugye fehér vasárnap fehérbe illik, tehát gyakorlatilag majdnem, hogy azt mondom, hogy vasárnapokra lebontva megvan, hogy milyen dress code van, milyen színeket lehet fölvenni.
Hány szoknyád, hány öltő ruhád van?
Három rend van, az egyik rendből van három, az kicsi, a másikból van öt, na az már egész jól mutat. Meg akkor még van ugye három, meg a hozzávaló két vasalt.
Búcsúzóul még egy búcsú éneket, lehet, hogy ketten is énekelhetnétek.
Százezer szeretvezbri, szép szűz Mária, a Szent Kuti templomnak fényes csillaga, fehér rózsaszám, mennyből leszálltál, a Szent Kuti templomban kivirágoztál.
A Szűzanya Szabójánál, Magdikánál, Varga Ottónénál vagyunk, Ipolytarnócon. Évek óta már a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely ékességének, a Szűzanyának és a kis Jézusnak a kis ruháit ő gondozza, ő varja. Évente többször is a Szűzanya átöltözik, illetve Magdika az, aki átöltözteti.
99 karácsonyára készült az első ruha, és 10 év alatt 10 ruha készült. Van a Szűzanyának bordó ruha, nem egy, hanem kettő, három viselet, ezt pünkösre szoktuk ráadni. Van szintén hasonló ilyen számítógépes vezérlésű géppel hímzett ruha, még kettő, ugyanilyen ekrűszínű, és van egy bordószínű is. Készítettem egy olyat, amit még eddig nem, fehér alapon, és világos kékkel van hímezve, ez kisasszonyra fogjuk ráadni. És van egy magyaros ruha. Egyszerű magyaros ruha, ami azt jelenti, hogy mondhatjuk azt is, hogy ilyen parasztos viselet, és van egy úri magyaros viselet. Na most a parasztos viselettel, mikor ezt Julián atya volt akkor a házfőnök, amikor ő megkért engem arra, hogy csináljunk a Szűzanyának egy olyan ruhát, ami ilyen jellegzetes magyaros lenne. És akkor én gondolkoztam, hogy ez milyen legyen. Hát most egy nemzeti viseletet, egy valakinek a viseletét, akik nemzeti, van ilyen faluba, ahol hordanak ilyen viseleteket, most bármelyik falunak a viseletét ráadjuk, akkor az nem, hogyha annak a Szűzanyája lenne. Hát ennek egy olyat kéne várni, ami tényleg magyaros. És akkor eszembe jutott, hogy kislánykoromban voltam, én felöltözve ilyen rakott szoknya, nemzeti szín szallag, zöld kötény, piros mellény, anyu várta, anyukám ügyes volt nagyon, nem volt várónő, de jól tudott várni, és ő várt nekem egy ilyet, gondoltam, megpróbálok egy ilyen hasonlót, de rögtön attól tartottam, hogy meg fognak szólni, hogy hát a Szűzanyából egy parasztlányt csináltam. És akkor mondtam a Julián atyának, hogy hát úgy szeretném, hogy egy úri magyarost is készítsünk, hogy ha valaki ezt mondja, akkor tudjuk mutatni, hogy egy úri magyaros is van, és valóban az is készült. De ennek ellenére az egyszerű parasztos viseletet öntötték szoborba.
Fehér rakott szoknya, földig érő rakott szoknya, nemzeti színű.
Nemzeti színű szallag, zöld kötény, piros mellény, az a narancs díszítés, hát rendes, egy egyszerű falusi viselet. Aztán nagyon bántott ez engem, mert voltak, akiknek ez nem tetszett, pontosan emiatt, hogy hát egyszerű viseletet adtunk a szűzanyára, holott ugye nekünk ez egy királynő, és találtunk egy ilyen képet, hogy a franciák is megjelenítették a szűzanyát szoborba a francia nemzeti viseletbe. Úgyhogy én ennek nagyon megörültem. Annak meg még jobban, mikor magyarok nagyasszonyakor a pápai nuncius úr volt itt Szentkútnál, és a prédikációjában azt mondta, hogy a szűzanya egy egyszerű falusi lány volt. És én ránéztem a szoborra, és elkönnyeztem magam, mondom, tudtam én azt, hogy ez nekem onnan lett megsugalva, hát ez az igazság. Egy egyszerű falusi lány volt.
Hogyan került kapcsolatba a ferencesekkel?
Kislánykorom óta jártunk mi Szentkúthoz, tehát nagyszülőimmel, anyuval. Később, mikor összeházasodtunk, a férjem, ő mindig vallásos volt, hívő ember volt, és ő többször, mivel autónk is volt, többször elvitt Szentkúthoz, minden évben elvitt. És még 16 éves koromban, amikor elkezdtem tanulni varni, megfogadtam, hogy én ha megtanulok varni, fogok varni egy ruhát a szűzanya szoborra, mert mindig egy ruhába láttam. És ez elfelejtődött. És amikor édesapám meghalt, és elmentem Szentkúthoz, akkor eszembe jutott ez, hogy évek óta ígérgetem, és ez még nincs kész, és én már 45 éves vagyok, ma holnap az életem, a ruha meg még nem készült el. És akkor eldöntöttem, hogy most meg fogom csinálni. És magyarok nagyasszonya volt az, amikor felajánlottam, hogy én ezt megcsinálom. És Julián atya örömmel fogadta a felajánlásomat, és megbeszéltük, hogy a 2000. évfordulóra el fog készülni az első ruha.
Ön a ferencesekhez azóta kötődik, amióta szűzanyának a közvetlen munkatársa lett, vagy pedig régebb óta?
Annak születtem.
Ferencesnek?
Igen. Előbb voltam ferences, mint gondoltam, így éltem gyerekkoromtól. Amikor a szüleim szegények voltak, van egy bátyám, aki 7 évvel idősebb tőlem, és ők hát nem szerették volna, hogy több gyerekük legyen, mert nagyon nehéz körülmények között éltek, mint akkor nagyon sokan. És anyu elment Szentkúthoz, és bántotta őt ez, hogy ők nem szeretnének gyereket, mivel apu is, anyu is nagy családból származtak. És meggyónta ott egy atyának, hogy nem akarnak gyereket, mert nagyon szegények. És akkor az atya azt mondta, hogy ha Isten akarata az lesz, akkor ezt el kell fogadni.
Mármint a gyerek áldást.
Igen. És csodák-csodája, én 9 hónapra megszülettem. Ez a történet, amit most elmondtam, ezt millió egyszerre elhallgattam otthon. Anyunak nagyon eszébe volt, de ez nem jelentett semmit. És amikor elkészítettem ezt a ruhát a szűzanyának, hát ugye akkor nekem ez feltűnt, hogy hát itt ferences papok vannak. Kik ezek a ferences papok? Nem foglalkoztam addig, megmondom őszintén ezzel. És akkor Szent Ferenc élete a kezembe került. És megvettem a könyvet, hazajöttem, és kiolvastam. Úgyhogy éjszaka 2 óra volt, amikor odaértem, hogy világi rend is van. És akkor a férjemet felköltöttem, aki aludt mellettem, mondtam neki, világi rendi akarok lenni. Azt mondta, jó, majd reggel megbeszéljük. Nagyanyám is az volt.
Hogyan készül egy ruha?
Az első ruha, amikor készült, közelbe sem mehettem a szűzanya szoborhoz. Megmondták, hogy ez nagyon nehéz onnan leszedni, körülményes, az nem úgy van, nézzem meg, adtak egy régi darabot.
Egy régi ruhát?
Igen, és akkor ezt elhoztam, és én ezt tudtam, hogy ez a ruha nem úgy áll, mint ahogy én szeretném. Ennek jobban kell. De azért szeretnék várni, hogy én jobban szeretném, hogy álljon a ruha. És kerestem régi képeket, nagyszülőktől, összehasonlítottam a ruhákat, mit szeretnék másképp, és mint akinek valami vezette a kezét, kialakult valami, egy új, és hihetetlen, nagyon jó sikerült az első ruha is. Egy kicsit hosszú lett, tettünk alá egy márványlapot, és akkor megemelkedett a szűzanya, úgyhogy tökéletesnek, de akkor még láttam, hogy mit kell javítani, hibákat, átalakítottam másképp, főleg a kis Jézus ruháját, ugye a kis Jézust ki lehet venni a szűzanya kezéből. Most különösen jól megcsinálták, restaurálták a szobrot, és egy ilyen csavaros megoldással van belecsavarozva a szűzanya kezébe ez a szobor, a kis Jézus szobor. Hát és ezt úgy kellett megcsinálni, hogy ez jól álljon, és ez nekem sikerült. Mindig tökéletesebben alakul ki a minta, mindig javítok rajta valamit.
Mikor kell öltöztetni a szűzanyát?
Böjti alkalom, akkor nem öltöztetjük, akkor levetkőztetjük a szobrot, akkor egy ilyen kék ruha van a szűzanyán, tehát ez a fából készült kék ruha, tehát nem ruha, hanem a fából van a szobor, és kékre van festve ez a ruhaszerű, ami rajta van. Ez egy nagyon egyszerű, úgyis nagyon szép. Öltöztetjük húsvétra, pünkösdre, nagyboldogasszonyra, most kivételesen öltöztettük Szent Annára, kisboldogasszonyra is öltöztetni, magyarok nagyasszonyára is karácsonyra.
Mindegyik ruha, amit ön készít, ugyanaz a fazon, vagy pedig mindegyik más?
Hát én most ezen is újítottam egy kicsit, hogy úgy mondjam, amikor kész lett, a férjem azt mondta, szűzanyából mennyasszony csináltam. De nagyon szép lett, és nagyon örülök, mert most nagyon sok visszajelzést kaptam erre, mert ezt a ruhát adtuk föl Szent Annára, és nagyon-nagyon sokaknak nagyon tetszett, sőt volt, aki azt mondta, hogy ilyen szép, nincs egybe se a szűzanya. Valóban szép, majd megmutatom, hogy melyik az a ruha. Nagyon, az egy ilyen új, egy mennyasszony ruhaszerű, de tényleg szép. A magyaros ruha is másképpen van megszabva. Az úgy, ahogy az eredeti magyaros derékba vágott kötény, mellény, tehát több darabból áll.
Hány centis a szűzanya szobra, és a kis Jézus a kezében mekkora?
Így centire nem mértem, de olyan 70 centi lehet körülbelül a szűzanya szobor.
És különálló ruhája van a kis Jézusnak, vagy pedig ez egybe van szabva a szűzanya és a kezében levő kis Jézus?
Különálló ruha. Mindegyik ruhállal készítek egy úgynevezett kombinét, tehát várok egy szép kombinét, amire szintén hímzek valamit, például a szűzanyának van, amire egy korona van hímezve, van olyan, amire egy Mária betű van hímezve a kombiné részére, van olyan, amire Mária tauval van hímezve. A kis Jézusnak szintén van egy ilyen inkszerű.
És a korona, amikor a ruhát ráhúzza, le kell venni a koronát, vagy a korona az hogy van hozzáerősítve a kis szoborhoz? A kis Jézuson is van korona, meg a szűzanyán is.
Le kell venni mind a két koronát, először a kis Jézusét, majd a szűzanyáit. A szűzanyának meg el kell mondom, hogy a szűzanyának a fején eredeti haj van, tehát emberi haj van, és ez nagyon szép. És erre van rárakva a korona. Nem kell különösebben oda szorítani, mert te teljesen rápasszol a fejre. Sőt, a kis Jézus fején van olyan kis ütköző, amit úgy oda lehet tenni, hogy ez ott ne essen le.
És kis Jézus kezében az országalma van, és a szűzanya kezébe pedig egy jogar. Ezek is kivehetők?
Nem vehetők ki. A szűzanyának a jobb karja az egy könnyéken fölül egy csavarral vehető ki. Tehát azt kell kivenni, mert ugye nem tudjuk másképp ráadni a ruhát. Amikor a ruhát ráadjuk, akkor rakom vissza a kart, és akkor utána csavarozom be a szűzanya kezébe a kis Jézust. De a jogar se vehető ki. Először a ruha úgy kerül rá, hogy a hátulja az nyitott teljes mértékben, és akkor először a jogaros karjára húzom föl a ruhát, utána a jobb karjárával, ugye ki van véve a kéz, és akkor így rá lehet húzni. Először fölkerül a kombiné, utána pedig a ruha. A magyaros ruhához ott nincs palást, de a többi ruhához mindhez van egy palást.
A szűzanyának, a szűzanya szolgálatának mit köszönhet?
Megváltoztatta az életemet, valóban. Nagyon sokat imádkozom, nagyon szeretek imádkozni, minden nap zsolozsmázunk, ferencesek vagyunk, nagyon szeretünk zsolozsmázni, férjem is ferences, nem csak én.
Mi a lényege ennek, hogy ferencesként él?
Nekem az a lényege, mikor Szent Ferenc életét olvastam, a leges-legelső, ami nagyon megfogott, hogy levetette a ruháit, összerakta, és visszaadta az apjának, és egy új életet kezdett. Egy új ruhát öltött magára. És nekem ez a lényeg, megszabadulni minden, nagyon nehéz megszabadulni mindentől, nagyon nehéz. Csak szeretnék, úgy, mint Szent Ferenc. De remélem, hogy meg fogok tudni. Nagyon sokat kell küzdeni. Én ezt nem, mikor elkezdtem, ezt nem gondoltam, hogy ebből egy ilyen fejlődik ki. Én nem csak ezt csinálom most már egy helyen, ott a terítőket rendbe tartom, azon felül az helyi templomba, a szülőfalum Mihály Gergén születtem, nagyon szeretem a szülőfalumat, a Mihály Gergi templomba, ahol megkértek a környező templomokba, amit tudtam munkát, megcsináltam, és mindenhol anyagiak nélkül, ezt is ugyanúgy. És ez nekem nagyon-nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, nagy örömmel tölti el a lelkemet, és az életemben, ez nem lenne, nem is érne semmit.
Egy-egy Mária ünnepen több tízezer ember csodálja meg a szűzanyát, a szűzanya szép új ruháját.
Na most ez a munka, nem szeretném, hogyha valaha is engem beképzelté tenne. És nem szeretnék az lenni, és nem szeretném azt, hogy engemet ez rossz irányba, én azt szeretném, hogy alázatosan végezni ezt a munkát. Ez nem azt jelenti, az alázatosság, mert sokan azt gondolják, hogy olyanná alakuljon az ember, hogy egy ilyen befelé fordulóval. Én ugyanaz az ember akarok maradni, aki voltam. Akin tudok segíteni, de alázatosan viselkedni. És én soha nem gondoltam azt eddig, hogy az én munkámat lesik, akik eljönnek oda. Sőt, volt olyan, vagy 6 évvel ezelőtt egy néni mondta nekem, megállított a templomba, aki tudta, hogy én készítem a ruhákat. Éveken alatt nem is tudta senki, hogy én készítem. Most is sokan nem tudják, nem baj. És megállított engem, és azt mondta nekem, milyen boldog lehetsz te, Magdika, mikor bejössz ebbe a templomba, és látod, hogy szűzanyád te általad készített ruhába van, és hogy az emberek itt vonulnak előtte. És akkor mondtam neki, Margitka néni, én még erre nem is gondoltam eddig soha. De viszont az megfogott, hogy annyian oda mentek, és ott imádkoztak a szűzanya előtt, és mikor ezt megláttam, mindig mondtam, drága szűzanyám, teljesíts mindenkinek azt a kérését, amit lehet.
Van-e, aki ne szeretné a Szűz Máriát? Minden hozzánk így intézi anyai szavát, mindnyájon én hozzám jöjjetek. Letörlöm bánatos könnyeiteket.
A Mátraverebély Szentkút nemzeti kegyhelyünk adott otthont a sajtóapostolok 14. országos találkozójának, ahol az egyházi lapoknál, honlapoknál tevékenykedő világi munkatársak a nemzeti kegyhely múltjával, jelenével ismerkedhettek. Mi is ízelítőt kaptunk ezekből a programokból, Justin Péter és Hitvese Dorottya, valamint Varga Ottóné Magdika jóvoltából. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.